Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Németh Zoltán. Berlinben a tartományi kormány munkaügyi és integrációs kérdésekben illetékes minisztere közölte, hogy a leghatározottabban fognak fellépni annak megakadályozására, hogy a menekült szállásokon bárki is üzletszerű kijelgésre kényszerítse a migránsokat. A nyilatkozat válasz az állami tévécsatorna riportjára, amely arról adott hírt, hogy berlini menekült otthonokban a biztonsági alkalmazottak kerítőként lépnek fel, és fiatal migránsokat prostitúcióra vesznek rá. Németországból Vince András tudósít.
Az állami tévécsatorna Frontál 21 című adása már több olyan bűnügyre hívta fel a közvélemény figyelmét, amelyre az oknyomozó újságírók fellépése nélkül talán sohasem derült volna fény. Ezúttal a Frontál 21 riporterei kiderítették, hogy berlini menekült szállásokon az őrszemélyzet mintegy másodállásban kerítőként lép fel, és fiatal migránsokat prostitúcióra ösztönöz. Az adásban megszólalt a biztonsági alkalmazottak egyik vezetője, és elmondta, hogy az őrök közvetítőként lépnek fel, főleg jó megjelenésű fiatal emberek, nem egyszer alig 16 éves fiúk és szexuális szolgáltatások iránt érdeklődő nők vagy férfiak között. Elsősorban olyan fiatalok jönnek számításba, akik nem kapták meg a menedékjogot a német hatóságoktól, és így fillér nélkül maradva kiutasításukra várnak. A Wilmersdorfi menekült otthon egy szociális munkatársa pedig arról számolt be a tévériportban, hogy az otthon vezetője is megerősítette az üzletszerű kéjelgés elharapózását, és nem titkolta azt sem, hogy kiskorúakat is rávesznek az őrök a prostitúcióra. Egy 20 éves afgán fiú utalt arra, hogy ő esetenként 30 eurót kap, de azt már nem tudta megmondani, hogy az őrszemélyzet mennyit zsebel be a közvetítésért. Jól értesült források szerint hasonló esetek más németországi menekült szállásokon is előfordulnak. A Frontál 21 adásával kapcsolatban a berlini tartományi kormány integrációs kérdésekben illetékes minisztere az ügy haladéktalan felderítését helyezte kilátásba, és hangsúlyozta azt is, hogy a jövőben a menekült otthonok szociális munkatársait felkészítik arra is, hogy időben észrevegyék, ha migránsokat bárki is törvénytelen cselekményekre kényszerít, vagy próbál rábeszélni. Vince Andrást hallották Németországból.
Percek. Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A szexuális zaklatás elleni fellépésről volt szó az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tegnap és hétfőn is. Az EP elnöke egy bizottság felállítását ígérte, ugyanis a hírek szerint az Európai Parlamentben is rendszeresen fordulnak elő ilyen esetek. A vita részleteiről Simon Árpádot hallják.
Cecilia Malmström, kereskedelempolitikáért felelős uniós biztos expoziában rámutatott, hogy a statisztikák szerint az európai nők harmada áldozata volt már élete során valamilyen fizikai vagy szexuális erőszaknak, ám ezek a statisztikák nem mondanak eleget a személyes történetekről. Az Európai Parlament strasbourgi vitájának oka pedig a Weinstein botrány nyomán a közösségi médiában indult MeToo kampány, amelyben áldozatok jelezték és jelzik érintettségüket.
This is not something we will continue to accept.
Elfogadhatatlan mindenféle szexuális visszaélésre irányuló magatartás, és az is, hogy rejtve maradjon akár a köz, akár a magánszférában, valamint az Európai Unió intézményeinek falai között is, nyomatékosította szavait a politikus. Az Európai Parlament képviselői a vitában szintén elfogadhatatlannak nevezték, hogy a nők mindenhol ki vannak téve a pszichológiai és fizikai természetű szexuális visszaéléseknek, és azt, hogy Európában 4-ből 1 ember elfogadhatónak tartja a beleegyezés nélküli szexuális közeledést. Iratxe García Pérez a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének részéről hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentnek is van tennivalója a jelenséggel szemben. Angelika Milinár a liberálisok képviselőjeként úgy látta, hogy a változáshoz nem elegendő a médiában kezdett kampány, a hatalmi struktúra átalakítására volna szükség annak fényében, hogy a szexuális zaklatások egy része hatalmi helyzetből való visszaélésből fakad. Az egységes európai baloldalt képviselő Mani Björk a férfiak szerepének fontosságát hangsúlyozta a szemléletváltás érdekében.
Me too!
A zöldpárti Terry Reintke pedig aláhúzta, hogy őt magát is érte zaklatás, és az áldozatoknak ki kell mondaniuk, hogy mindez az elkövetők szégyene. Szóba került, hogy az EP-ben is több ilyen jellegű ügy látott napvilágot, de ezek egyetlen esetben sem jutottak el a sajtó nyilvánosságához. A Politico brüsszeli hírportál nemrég cikket is írt az Európai Parlamenten belül elkövetett hatalommal való visszaélésekről és szexuális erőszakról. A megszólalók, akik a parlamenti munkakörnyezetet az elhallgatás kultúrájának nevezték, arról számoltak be, hogy csak az elmúlt hetekben több mint 30 szexuális visszaélés történt az uniós intézményben, amelyet főként asszisztensek ellen követtek el. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke hétfőn sokkolónak nevezte és felháborodását fejezte ki az Európai Parlamentben tapasztalt szexuális zaklatásokkal kapcsolatban, majd bizottság felállítását ígérte az ügyek kivizsgálására, illetve a felelősök felderítése és szankcionálása céljából.
Az Európai Parlament tegnap megszavazta a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását szolgáló elektronikus rendszer létrehozását, illetve azt, hogy regisztráljanak mindenkit, aki az Európai Unión kívülről érkezik. Az új rendszer könnyebbé teszi a túltartózkodás kiszűrését, a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harcot, rögzítik például minden nem uniós polgár új lenyomatát is. Az adatokhoz hozzáférhetnek majd a nemzeti határőrizeti szervek, illetve az Europol. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EP képviselője közleményében azt hangoztatta, a jelenlegi és a most kidolgozás alatt lévő menekültügyi rendszer az embercsempészek malmára hajthatja a vizet. Véleménye szerint olyan hatékony rendszert kell kidolgozni, amely még az unió határain kívül teszi lehetővé az illegális gazdasági bevándorlók szétválasztását a valóban menekült státuszra jogosultaktól. Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció EP képviselője azt hangsúlyozta, az embercsempészetet nem lehet megállítani sem még elrettentőbb határvédelemmel, sem pedig a menekülteket segítő civil szervezetek indokolatlan megvádolásával. A múlt heti uniós csúcs témáiról, egyebek közt a migrációról és a Brexitről vitáztak az európai parlamenti képviselők a hét elején Strasbourgban a plenáris ülésen.
When it comes to the migration crisis, I appealed from the very beginning to build Europe's response on.
A migrációs válság kezdete óta a külső határok megerősítésének fontosságát hangsúlyozom, mondta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A lengyel politikus beszélt arról is, ahogy az elmúlt hónapokban ugye a közeljövőben sem lesz konszenzus a tagországok között a menekültek elosztási mechanizmusáról, azonban más kérdésekben, mint például a külső határ védelme, a frontországok megsegítése, az Afrika politika nyárra teljes egyetértés alakulhat ki.
And continuing to force quotas on countries which have already said that they do not support relocation.
A brit Syed Kamal, az Európai Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjának tagja az ülésen arról beszélt, a kialakult helyzet az elosztási kvóta erőltetése az abban részt venni nem kívánó államok esetében, összességében hiú ábrándokat kelt a menekültekben és egyes tagországok polgáraiban is. Éppen ezért újra kellene gondolni a menekültügyi lépéseket.
Comme aucune forteresse, monsieur Tusk.
Philip Lamber, a zöldek képviselője szerint Európa továbbra is sérülékeny, miközben például Görögországot, Olaszországot vagy Bulgáriát továbbra is kihívások elé állítja a migráció. A belga politikus szerint ezeket a tagállamokat az Unió továbbra is magára hagyja a helyzet megoldásában.
Az EP perceket hallották.
A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament tájékoztatási irodája.
Megosztotta a visegrádi négyek tagországait a foglalkoztatási és szociális ügyekben illetékes uniós miniszterek megegyezése a kiküldetési irányelv módosításának fővonalairól. Míg Lengyelország és Magyarország ellenzi, addig Csehország és Szlovákia támogatja a kompromisszumos javaslatot. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Ján Richter, szlovák munkaügyi miniszter véleménye szerint a módosított irányelv a kiküldetésben lévő munkavállalók számára a helyiekkel azonos munkafeltételeket és munkabért szavatol. Sikerült egyességre jutnunk a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozás módosításának fő elemeiről a foglalkoztatási ügyekben illetékes uniós kollégáimmal, jelentette be a tárcavezető. Szerinte Szlovákia elégedett lehet az elfogadott javaslattal. A megegyezés alapján a jövőben a vállalatok legfeljebb 18 hónapra küldhetik külföldre alkalmazottaikat. Ján Richter ezt elegendő időtartamnak tartja.
pri tom priemere 52-53 dní, ktoré doteraz sú aktuálne pre našich vyslaných zamestnancov.
A jelenleg náluk megszokott átlagos 52-53 napos kiküldetéshez képest a 18 hónap messze elégséges időszak, mondta a miniszter. A szakszervezetek ugyancsak elégedettek, bár szövetségük szóvivője Martina Németová úgy fogalmazott, az általuk javasolt 6 hónap a működés szempontjából megfelelőbb lenne. A vállalatoknak 4 éves átmeneti időszak áll a rendelkezésükre, hogy bevezessék az új irányelveket. A 18 hónapot észszerű kompromisszumként értékeljük, ami bosszúságot okoz, hogy az alkalmazottakat késztények elé állították, fogalmazott Lubos Szirota, a Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke. Az egyesség egyik legfontosabb pontja, hogy a módosítás előírásai nem érintik a fuvarozói szektort. A szállítók és fuvarozók ügyvitelét az Európai Bizottság közlekedésügyi miniszterei veszik át. A Csesmad Szlovákia társulás elfogadja ezt a módosítást, ám elvárja, hogy a fuvarozók regisztrációja és pihenőidejük betartása megoldódjon. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Semmi meglepő nem derült ki a Kennedy gyilkosság most nyilvánosságra került aktáiból, mondta Ugrosdi Márton az első reakciókról. A Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgató helyettese szerint nem feltétlenül érdemes nagy titkokat várni attól a 300 dokumentumtól sem, amit az elnök előzetes bejelentése ellenére most mégsem, csak szerkesztve 180 nap múlva hoznak nyilvánosságra. A riporter Király István Dániel.
Lehet tudni azt, hogy a CIA vezetése nagyon erősen lobbizott azért, hogy ezeket a dokumentumokat ne hozzák nyilvánosságra, még akkor is, hogyha a 25 évvel ezelőtt elfogadott törvény alapján ezt mindenképpen meg kellett tenni. De az elnöknek valóban van arra jogköre, hogyha ezt különféle nemzetbiztonsági okok vagy az ország külpolitikai érdekei indokolják, akkor ne hozza a nyilvánosságra bizonyos anyagokat. Gondolom a CIA-nak most némi időre van szüksége arra, hogy feketével szépen kihúzzák azokat a részeket a hátralévő anyagokból, amik esetleg túlságosan érzékenyek lennének, vagy különféle akár ma is használt hírszerzési módszereket árulnának el, vagy adott esetben olyan információkat tartalmaznak, például a külföldi vezetők lehetséges befolyásáról, vagy velük szembeni tervezett lépésekről, amik kellemetlenek lennének a CIA számára. Úgyhogy nyilván ők a saját presztízsüket és a saját érdekeiket is védik, de 180 nap múlva így is úgy is nyilvánosságra kell hozni a maradékot is. Azért azt érdemes tudni, hogy a Kennedy aktáknak a 89%-a eddig is nyilvános volt, és a maradék 11%-nak a nyilvánosságra hozásáról beszélünk most, és annak is csak egy nagyon kicsi része az, ami nem került most napvilágra.
2800 dokumentum lett nyilvános, és 300 feljegyzés, hangfelvétel és egyéb dokumentum titkos továbbra is. Viszont, hogyha azt mondja, hogy a CIA vagy az FBI kihúzhat, kitakarhat részeket, akkor tulajdonképpen akár oldalak is kikerülhetnek ezen feljegyzésekből, ezen iratokból. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen továbbra is maradnak titkok, és maradnak olyan részek, amelyekről lehet spekulálni, hogy vajon mit tartalmazhatnak.
Én úgy gondolom, hogy a mondjuk így hívők számára igazából a mostani nyilvánosságról hozata semmit nem jelent, hiszen mindenkinek megvan a saját jól bevált összeesküvés elmélete arról, hogy valójában mi történt, és ennek megfelelően igazából azok az érvek, miszerint a kormány így is úgy is el fogja tusolni ezt, és a kormány alatt itt most ugye nem a republikánus és demokrata kormányokról, hanem az Amerikai Egyesült Államok kormányára gondolok, mint általában. Tehát azokat, akik eddig se hitték azt, hogy itt teljes átláthatóság van, és az a sztori, ami elfogadott, az a valóság, azokat nyilvánvalóan ezek a dokumentumok se fogják meggyőzni. Az első reakciók egyébként a most napvilágra került dokumentumokra pont ezek, hogy valójában semmi érdekes, semmi új nincsen bennük, hanem inkább ezt a ködöt próbálják meg eloszlatni, ami még a hátralévő lehetséges titkok kapcsán megvan. Könnyen lehet, hogy azokban az iratokban, amik még hátra vannak, azokban sem lesznek majd világrenget jelentések és feljegyzések, különösen annak fényében, hogy azt biztosan lehet tudni, hogy számos dokumentumot megsemmisítettek annak idején, amiket nyilvánvalóan ezért az archívumokban sem fognak tudni megtalálni a kutatók.
Hogyha eddig semmi különleges nem derült ki ebből a 2800 dokumentumból, akkor vajon mi indokolta azt, hogy titkosítsák ezeket, és hogy eddig titkosak legyenek?
Ez a benyomásom, hogy a kormányzat néha olyan dolgokat is szeret titkosítani, amiknek valójában semmi értelme a titkosításnak. Nyilván mindenki próbálja védeni a saját ügynökségének az érdekeit, tehát mondjuk a CIA-nak végtelenül kellemetlen lenne az, hogy kiderülne, hogy mondjuk így bénáztak, vagy hogy az FBI most már így a visszatekintés előnyével megállapítva kiderülne, hogy voltak olyan szálak, amiket nem derítettek fel, mert abban a pillanatban éppen nem tűnt fontosnak. Azért itt ezeknek az ügynökségeknek az érdekei, az ő presztízsüknek a fenntartása, belőlük, tehát állampolgári bizalomnak a megőrzése, ezek a bizalomerősítő intézkedések lehetnek fontosak, és nyilván ezzel a szemmel is nézik azok a szakemberek, akik a fekete filctollal húzogatják ki a dolgokat a papírokra. Ők nem feltétlenül a titkot védik, hanem a saját munkáltatójuknak, a saját ügynökségnek a jó hírnevét.
Ugrosdi Mártont, a Külügyi és Külgazdasági Intézet stratégiai igazgatóhelyettesét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!